Kedves testvéreim, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon, és úgy nagyon köszönöm Lacinak azt, hogy engedte, hogy az Úr végezze rajta ezt a szolgálatot. Nagyon megragadott nem csak az előbbi ének, hanem már a korábbi énekek is, de hadd ragadjam ki azt a gondolatát ennek az éneknek, amely azt mondja, hogy azért élek, hogy imádjalak. És kicsit így az volt a szívemben, hogyha megfordítom ezt a kérdést, hogy ha nem imádom Istent, akkor milyen az életem? Egyáltalán van-e értelme az életemnek? A másik gondolat pedig az volt bennem, hogy miközben imádjuk Istent, és odafordulunk az Istenhez, Isten dicsősége leárad közzénk, lejött. Jézus Krisztus van testet öltött, és olyan ez, mint amikor a nap sugarai elérnek minden helyre, a legkisebb zugba, és ahol van az élet, ahol elindul az élet, a növények, ahogy kibújnak a földből, keresik azt a forrást, ahonnan jön a világosság. És az volt a szívem, hogy vajon így vagyunk-e, hogy keressük az élet forrását, keressük-e azt, hogy az Isten dicsősége beáradjon az életünkben, vágyunk-e arra, hogy megteljük az Isten dicsőségével, vagy esetleg elfordulunk, magunkba fordulunk, és lehetne sorolni. Nagyon izgalmas témánk van, és engedjétek meg, kedves testvérem, hogy mielőtt tovább folytatnánk, és vennénk Isten igéjét, az én szívemben is van hálaadás, és szeretnék hálát adni ezért az alkalomért. Hadd kérjem, hogy álljunk föl, és adjunk hálát ezért a mai alkalomért, és kérjük Istent, hogy végezze el az ő munkáját, azt, amit tervezett az életünkre, az, amit ki akar jelenteni nekünk az ő igéjén keresztül, azt tudja elvégezni itt közöttünk. Legyünk erre nyitottak, nyissuk meg a szívünket, az értelmünket. Drága Úr Jézus Krisztus, megszólítunk téged nem csak az énekekben, a zsoltárok által, hanem szeretnénk most kitárulkozni előtted, megszólítani olyan módon is, Uram, hogy megvalljuk azt, hogy valóban szükségünk van arra, hogy a te kegyelmed kiáradjon közöttünk, a te hatalmad, Uram, kiemeljen bennünket abból a hétköznapi dolgokból, amikben benne vagyunk, és szükségünk van arra, Uram, hogy a te szereteted elérjen bennünket. Uram, köszönöm azt, hogy te nagyon szeretsz bennünket, nagyon szereted mindazokat, akik most itt vannak, jelen vannak, Uram. De nem ez a kérdés, hanem az, hogy vajon mi szeretünk-e téged. Vajon mi nyitottak vagyunk-e arra, hogy te meglátogass bennünket itt ezen a helyen. Vajon nyitottak vagyunk-e arra, hogy meghalljuk a te hangodat, a te szavadat. Azt mondtad a tanítványoknak, Uram, így örökítette meg János az evangéliumban, hogy a te juhait hallják a te hangodat, hallják a pásztor hangját. Uram, szeretnénk meghallani a te hangodat ebben a mai igehirdetésben, a szolgálatokban, Uram. Jelensd ki önmagad számunkra, hogy mindaz, ami esetleg meggátol abban, hogy a te dicsőséged beáramoljék a mi életünkben, azokat fölismerjük, levetkőzzük, kivessük az életünkből. Használd a te igédet erre, Uram, használj mindnyájunkat abban, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, mint ahogy egy énekünk énekeljük, közelebb és mind közelebb hozzád. Uram, add, hogy ez legyen az élet célunk. Amen.
Amen.
Foglaljunk helyet. Egy olyan fokozott várakozás van bennem, mert annyira izgalmasnak tűnik legalábbis számomra az Isten igéje, amivel most fogunk foglalkozni, ami úgy foglalkoztat engemet is úgy gondolatként, és elnézést kérek, hogyha esetleg úgy túl gyorsan hadarok és beszélek, igyekszem majd egy kicsit visszafogni magamat. Kicsit onnan szeretnék indulni, hogy tovább folytatva a Nehémiás könyvének az értelmezését, történetét, hogy mit látunk célként a Nehémiás könyvében. Lassan már a végéhez fogunk érni, elolvassuk azt, hogy felépült a város, teljesült az, hogy felépítették a falakat, tisztázódott a rend, benépesítik a várost. Mi lehetett a célja Istennek azzal, hogy elkészüljön ez a város? Ez volt a cél. Sokszor vagyunk úgy, hogy elkezdünk építkezni, építjük a magunk életét, és azt mondjuk, hogy akkor most megnyugodhatunk, sikerült. Sikerült elérni azt, amit célként kitűztünk. Sikerült elérni azt, hogy bejussak az iskolába, ugye ballagási időszakon már túl vagyunk, érettségi, felvételi, ősszel majd továbbtanulás, munkahelyváltás adott esetben. És amikor azt gondoljuk, hogy mindaz, ami a mi elgondolásunk szerint megtörtént, akkor azt mondjuk, na most már célba vagyok. Vajon ez volt a célja Istennek Jeruzsálemmel? Az volt a célja, hogy a romokból újra épüljön, újra elinduljon a gazdasági élet, újra fejlődjön ez a város? Nem ez volt a célja Istennek, kedves testvérek. Meg kell látnunk azt a történelmi alakulásokban, a folyamatokban az Isten akaratát, az Isten munkáját. És ha ezt nézzük az Izrael életében, akkor azt látjuk, hogy valamit Izrael menet közben, a 70-valahány év alatt elveszített. Pontosabban a 70 év az már következménye volt annak, amit jóval előtte elveszített. És tudjátok, testvérem, hogy mi volt ez? Az Isten dicsősége. Izrael már rég elveszítette az Isten dicsőségét. A cél. Istennek az volt a célja ezzel a népe, hogy az ő dicsősége megjelenjen az emberek között. Jelen legyen ezen a földön. Erre hívta el Izrael, és Izrael elveszítette ezt a célt. És azt látjuk, hogy ahogy Isten formája, alakítja a történelmet, megszólít embereket, elhív embereket az ő szolgálatában, azért, hogy helyre álljon az ő dicsősége az ő népek között, a földön. Azt kell meglátnunk a Nehémiás könyvében, hogy az volt az Isten célja, hogy az ő dicsősége helyre álljon. És nem attól állt helyre, hogy felépítették a templomot, hisz a Nehémiás könyve a várfal építésével foglalkozik, Ezsás könyve az Isten tisztelet helyreállítása. Attól még nem állt teljesen helyre az Isten dicsősége. Testvéreim, szeretném azt, hogyha ezt egy kicsit úgy magunk kévá tudjuk tenni ennek az üzenetét a mi életünkre. És azt vizsgálnánk, hogy az Isten dicsősége mennyire van jelen a mi életünkben. Mennyire szól a mi életünk az Isten dicsőségéről. Vagy már elveszítettük menet közben. Ahogy Isten megszólított, elhívott gyermekeként, beálltunk a szolgálatba, aztán jöttek a napi gondok, jöttek a családi gondok, jöttek a karrierépítések, és lehetne sorolni, és menet közben esetleg elveszítettük az Isten dicsőségét. Az Istennek az a jó híre, hogy úgy szeret bennünket, ahogy van, és az a terve, az a célja veled, velem, velünk, hogy az ő dicsősége helyre álljon. Az a kérdés, hogy készek vagyunk-e alávetni magunkat ennek? Készek vagyunk-e alávetni magunkat ennek, hogy Isten dicsősége jelen legyen, kiáradjon az életünkben? Ez a mai kérdés. Erről szól a történet. És ahogy haladnak és építkeznek, és olvastuk azt a 10. fejezetben, hogy felismerik az akadályokat és elhatározásokat hoznak annak érdekében, hogy az isteni rend helyreálljon a közösség életében. A mostani fejezet arról fog szólni, és a következő rész, hogy ki kell tenni az életünkből mindazt, ami akadály. Én most nem, kicsit nagyot fogok ugrani, és nem ragadok le, mert külön izgalmas téma lenne azzal foglalkozni, hogy kik és milyen módon és miért telepedtek le a városban. Szeretném az Isten ígét onnan folytatni, 12. fejezet 27. versétől. Ilyen szakaszokként fogom olvasni, és a szakaszokhoz pár gondolatot hozzáfűzni. Jeruzsálem falának a felavatásakor mindenütt fölkeresték a lévitákat, és elvitték őket Jeruzsálembe, hogy tartsák meg a felavatást, és örvendezenek háladással, énekléssel, cintányérokkal, lantokkal és citerákkal. Össze is gyűltek az énekesek Jeruzsálem egész környékéről, a netófájak falvaiból, Bét, Gilgából, Geba és Azmávet vidékéről, mert az énekesek Jeruzsálem körül építettek maguknak falvakat. És miután a papok meg a léviták megtisztították magukat, megtisztították a népet, a kapukat és a falat is. Különböző csoportokat fogunk látni, akiknek helyre áll a szolgálata ennél a történetnél. Az egyik ilyen csoport a lévitáknak a feladatai, szolgálatai. Csodálatos az, hogy azt olvasok az ígében, hogy Isten összegyűjtötte a lévitákat, és újra beálltak a szolgálatba. Ez számomra azt jelenti, hogy valamit korábban nem úgy csináltak, ahogy Istennek tetsző lett volna. A léviták voltak azok, akik segítkeztek az Isten tisztelet a liturgiában, a különböző liturgiai feladatoknál, az áldozásokor, a teendők, megvolt a szerepük a dicséretben, az éneklésben, a hangszerekben, a hangszerek használatában. Isten külön törzset hívott el erre a szolgálatra, volt a papi törzs, és voltak a léviták, akiknek ez volt a feladatuk, hogy szervezzék az Isten tiszteletet, mondhatnám azt is, hogy segítsenek be a papoknak. Ugye a papok voltak azok, akik felelősek voltak az Isten tiszteletért, az Isten tiszteleti rendért, az áldozatokért, az áldozat bemutatásokért, a léviták pedig nekik segítkeztek. És itt azt látjuk, hogy amikor felhúzták a falakat, teljessé lett Jeruzsálemnek a felépítése, akkor elindul egy helyreáll a szolgálat. Ez nagyon fontos látnunk azt, hogy a szolgálatok akkor fognak jól működni az életünkben, az egyéni életünkben, a gyülekezet életében, hogyha fel van építve, ha rendben van az Isten ügye, dolga az életünkben. Ha ebben hiányosságaink vannak, akkor ez nem fog jól működni. Akkor azt fogjuk látni, hogy hiába volt a templom felépítve, hiába zajlott az Isten tisztelet a templomban, az emberek nem kevésbé foglalkoztak ezzel, az ellenség kibejárkált, nem törődött ezzel, és tulajdonképpen az egész egy ilyen vallásos külsőség volt az emberek számára, talán felvették a legszebb ruhájukat, az öltönyüket, elmentek, aztán hazamentek és élték az életüket. Isten nem erre hívott el bennünket, hangsúlyozom. Nem azért vagyunk ma itt, hogy szép ruhában legyünk és mutassuk szomszédainknak, a kívülállóknak, hogy mi itt összejövünk. Hanem azért vagyunk, mert Isten elhívott nem csak vasárnap, hanem a hétköznapokban arra, hogy az ő dicsősége láthatóvá váljék itt, Egerben, az otthonainkban, a család életünkben, a város életében, rajtunk keresztül. Az a kérdés, hogy ez az a cél az én életemben is. Az a kérdés, hogy vajon ebbe az irányba megyek én is. Vagy van Istennek a terve, és van a saját tervem. És lehet, hogy felépíted az életedet, és lehet, hogy sok mindent felépítesz az életedben, sok mindent elérsz. Sok mindent el lehet érni, Pintér Bélának az egyik énekében hallhatjuk. Sok mindent elérhetsz, de üres marad a szív. És tényleg sokszor lehet, hogy átéljük ezt, hogy üresek vagyunk. Megvan mindenünk, de legbelül üresek vagyunk. Isten azt szeretné, hogyha ne talán így éreznénk, vagy kiürült az életünk, akkor most az az ő üzenete. Gyere testvérem, állj vissza, állj be a szolgálatba, és megtöltöm az életedet. És ahogy a léviták élete megtelt a feladatokkal és az Isten dicsőítésével, mert ezt ez a lényege, hogy nem csak valamit tettek, és ott motoszkáltak az Isten tisztelet körül, és nagyon ügyesek voltak, hanem Isten dicsőségére tették mindazt, amit tettek. És ez a kérdés, hogy nem biztos, hogy Isten téged a zenész szolgálatra hívott el, az igei szolgálatra, de elhívott arra, hogy amit teszel, az Isten dicsőségére legyen. Akár a munkád, a tanulásod, az egyéb más feladatait. Itt egy összetett feladatsort látunk. Azt látjuk, hogy elmentek Jeruzsálemben, megtartották a felavatást, örvendeztek háladással és énekléssel. Igen, érdekes és izgalmas lehet vizsgálni azt, hogy mit jelentett az ő életükben a háladás. Mit jelent egy zsidó ember számára a háladás? Az újongás, az öröm kifejezése. Mit jelent a ma élő embernek? Ma sokszor, főleg a gyülekezeteinkben is, nagyon visszafogottak vagyunk, és azt mondjuk, hogy hát örülök az Úrnak, hát hálát adok, Uram, hálát adok, hogy ezt és ezt csináltad. Mennyire látszik meg az életemben a hálaadás? Mennyire fejezem ki, mennyire tudom átadni magam a hálának, Istennek? Ott lenni Isten előtt, és azt mondja, Uram, hát köszönöm neked. Hát amikor megérzem az Isten jelenlétét, akkor nem tudok néma maradni, nem tudok szótlan lenni, mert egyszerűen a lelkem vágyik arra, ahogy a zsoltáríró mondja Dávid, az Isten után, az élő Isten után. Ott van bennem a vágyakozás. És miközben erre vágyom, és az Isten jelenlétem megérint, nyilvánvalóvá válik, feljön bennem a hála, hogy kicsoda az ember, mit is gondolhatok én magamról, ki is vagyok én egyáltalán, amikor itt van az Isten. És meglátóan. És bízom és hiszem azt, hogy Isten szeretné, hogyha kicsit megvizsgálnánk a szolgálati területünket, a szolgálatainkat. Lehet, hogy van jó hangod, de nem az Isten dicsőségére használod. Lehet, hogy tudod az igét hasogatni, de nem az Isten dicsőségére használod. Lehet, hogy szépen tudsz gitározni, de nem az Isten dicsőségére használod. És még azt sem mondom, hogy esetleg nem használjuk itt a gyülekezetben. Csak nem mindegy, hogy milyen okból tesszük. Nem mindegy, hogy azért állok ide ki prédikálni, mert ma rám esett a sor, és el kellett jönnöm ide Egerbe, és valamit mondani kell az embereknek, ha már itt vagyok. Vagy azért vagyok itt, mert Isten megérített, Isten valamit a szívemre helyezett, hogy átadjak nektek, testvéreim. És lehet, hogy nem tudom magam jól kifejezni, és lehet, hogy nincs tökéletesen felépítve az ige hirdetés, de van egy üzenetem, amit Isten adott a szívembe. És ezt megosztom veletek, átadom. Erre hívott el az Isten. Arra hívott el, hogy a húrokat úgy pengessen, ahogy Dávid pengette az Úrnak. Hogy bevonjon bennünket ebbe a dicséretbe. És a léviták mellett láthatjuk az énekeseket. Külön csoport azok, akik az Isten dicsőítették. Együtt. Az Isten imádat, az Isten dicséret nem csak abból áll, hogy összekulcsolom a kezem, hanem kitárulkozok az Isten előtt. Nem véletlen, hogy a zsidó ember úgy fejezi ki, hogy felemeli a kezeit, az égre emeli, kinyitja, mint a gyermek az atya előtt, és azt mondja, atyám, apukfi, vegyél föl, vegyél magadhoz, veled akarok lenni. Vajon ki tudunk-e így tárulkozni? Amikor dicsérjük Istent, amikor éneklünk, amikor bizonságot teszünk, vajon ez van bennünk, hogy kitárulkozok az Úr előtt? És miközben ezt tették, ennek volt egy előzménye. Ennek az volt az előzménye, hogy megtisztították magukat. Nem tudsz úgy a szolgálatba menni, nem tudsz úgy Isten dicsőségére szolgálni, ha nem tiszta az életed. Azt látjuk, és nekem nagyon tetszik ez a felsorolás, hogy a papok, a léviták előbb magukat tisztították meg. Ha én nem vagyok tiszta, hogyan tudnék közben járni abban, hogy mások tisztává legyenek? Ez egy felelősség is. Ez egy felelősség. Gondoljunk csak abban, hogy a hétköznapjainkban, amikor bizonságot teszünk az emberek előtt, és ha nem vagyunk tiszták, akkor hogyan tudunk nekik a tisztaságról beszélni? Hogyan tudunk nekik az Isten életről beszélni? Ha más látnak az életünkben. Ezért nagyon fontos, hogy mielőtt Isten szolgálata helyre állna az életünkben, és ez nagyon fontos itt látnunk, hogy nem Isten tisztította meg őket, hanem önmaguk. Tehát nekem kell alávetnem magam ennek. Nekem kell eljárnom abban, hogy megtisztuljak. Nyilván itt rituálék is voltak, amiket el kellett végezniük. Isten feloldott ezt az életünkben, és azt mondja, hogy elég a megtisztuláshoz, elég az én vérem, a Jézus vére. Mi tisztít meg bűnöntől? Csak a bárány vére. Csak a bárány vére. Annyira jó, hogy nem nekem kell levetköznöm, nem nekem kell akadékoskodnom, nem nekem kell tennem valamit abban, hogy megtisztulhassak, hanem annyi a dolgom, hogy a bárány véréhez jöjjek. Mert a bárány vére megtisztít. Hogy oda jöjjek a Golgotai kereszt alá, amely alázatra nevel, alázatra tanít, amely előtt leborulok, mert nem tudok más tenni, mert az Isten dicsősége előtt minden tér meghajol, mindenki leborul, oda borul, még a százados is azt mondta, hogy bezeg, Isten fia volt ez az ember. Hogy állunk mi ezzel ma? Oda tudunk-e menni a kereszt elé? Megengedjük-e azt, hogy Isten megtisztítson bennünket a bárány vérével. A megtisztulás az újszövetségi fogalmak szerint a megszentelődést jelenti. A folyamatos megszentelődést. Hogy törekszem a szent életre. De ezt nem tudom magam tenni, hanem az Isten lelke, aki bennem van, végzi el. Az jutott eszembe, hogy Izrael élete akkor működött, amikor Isten akaratát keresték. Többször olvasok az igében, a történelem során, hogy olyan vezetők voltak, akik az Isten akaratát keresték. És akkor az egész nép követte őket ebben. Viszont olvasunk olyan vezetőkről, akik nem az Isten szerint jártak el, és az egész nép életére egy hanyatlás. És később ennek bonyodalmai következményei jelennek meg. Nekünk nem szabályokat kell hozni, hogy mit tehetünk, hogyan tarts az Isten tiszteletet, hogyan öltözünk fel az Isten tiszteletre, hogyan sminkeljük vagy ne sminkeljük magunkat. Nekünk nem szabályokban kell gondolkodni, egyetlen egy dologra kell koncentrálnunk, hogy Isten dicsőségeit keressük. És mindent, amit teszünk, az az ő dicsőségére válik. Ez alapból kiszelektálja azokat a dolgokat, amelyek nem odavalók. Jézus arról beszél, hogy én vagyok a világ világossága, amely eljött ebbe a sötét világba. A világosság kiűzi a sötétséget. Ha én a világosságban járok, és rajtam keresztül árad a világosság, akkor kiszorulnak az életemből a sötét dolgok. Ezt látjuk itt, megtisztították magukat, aztán megtisztították a népet, mert arra voltak hivatottak, hogy a nép megtisztuljon. Rajtuk keresztül végezte Isten. Ezt különösképpen szeretném a vezetők, az igehirdetők, az imaóra vezetők figyelmébe ajánlani, hogy Isten ma ezt abban használja föl, hogy tiszta tanítást adjunk a népnek, és ezáltal a nép megtisztuljon. Az igehirdetések, a tanítások azért vannak, hogy oda mérjem, hozzávessem az életemet. És ami nem az ige szerinti, ami nem a Bibliából van az életemben, nem Isten akarata szerinti, az kivessem. Ez a megtisztulás. Mert Isten nem tud és nem akar közösséget vállalni a bűnnel. De minden bűnös magához fogad. Tehát megtisztították magukat, a népet, a kapukat és a falat is. Milyen eszközöket használunk? Tisztátalan eszközöket? Az Isten tiszteletbe is be lehet vinni a tisztátalan dolgokat. Többször látjuk ezt Izrael életében. Az úrházába olyan dolgok kerültek be, és majd itt fogjuk olvasni, hogy Tobiás, Szambálát, akik valamilyen szinten ott a papokkal rokonságban voltak, arra használták az Isten házának egy részét, a kincses kamrát, hogy a saját tisztátalan dolgaikat oda betegyék. Isten, Pál apostol azt mondja, hogy a mi életünk egy cserépedény, amit Isten megtisztított. És nem mindegy, hogy mi van ebben az cserépedényben. Törekedjünk a tiszta életre. Törekedjünk arra, hogy ne tisztátalan dolgok, eszközök legyenek az életünkben. Mik azok? A tisztátalan eszközök azok, amelyek távol tartanak bennünket az Istentől. Nagyon érdekes történetet hallottam, és szeretném ezt megosztani veletek, mert hogy lehet ezt a gyakorlatban használni. Az egyik gyülekezetben, egy mondhatnám azt, hogy tradicionális gondolkodású gyülekezetben, az egyik alkalommal nagy port kavart a dobnak a behozatala az Isten tiszteletre, és a pásztor meg a vezetők ott győzködték egymást, és nagy nehezen végül elfogadták, hogy a dob is lehet jó, és lehet az Isten dicsőségére használni, és eltelt bizonyos idő, kicsit hangos volt, valaki nem úgy szolgált rajta, és a pásztor kérte, hogy most szüneteltessék a dobot. És akkor mentek a vezetők, és mondták neki, hogy pásztor, hát azért küzdöttél, azért harcoltál, hogy a dob bekerüljön az istentiszteleti alkalomra, most pedig azt mondott, hogy ne használjuk. Nem értjük. És azt mondta ez a pásztor, hogy mert már nem az Isten dicsőségét szolgálja. Ilyen lehet az orgona, a harmónium, bármi. Bármi. Ilyen lehet a Bibliánk. Hát csak azért hozom el, hogy itt ki tudjam nyitni, de nem az Isten dicsőségét szolgálja. Ezt Isten lelke tudja megítélni az életünkben, ha őszinték vagyunk, és oda visszük elé. Uram, vizsgáld meg, vagy amiket én használok, eszközöket, dolgokat, akár egy szerszám is a kezemben, lehet az Isten dicsőségére. Mások javát szolgálhatja. Az-e? Szeretném, hogyha nem csak itt ragadnánk le, hanem egy kicsit tovább megyünk. Azután felküldtem Juda vezető embereit a fal tetejére, és felállítottam két nagy háladó énekkart és menetet. Az egyik jobb felé indult, a várfalon, a szemét kapu felé. Utána a Hósajá ment, és Juda vezető embereinek a fele. Továbbá Azarjá, Ezrá és Mesullám, Juda és Benyámin, Semájá és Jirmájá. A léviták és az énekesek mellett látjuk azt, hogy Nehémiás a vezető embereket is odaállítja a szolgálatba. Beállítja a szolgálatba. Azt tetszik nekem, hogy nem egy külön helyen vannak, hanem együtt vannak a többiekkel. És tudjuk jól, hogy a gyülekezeti élet működésében helye van a vezetésnek, a vezetőknek. Szerepük van, kritériumok vannak. De nem azért, hogy elkülönüljenek a nyájtól, a gyülekezettől. Ugyanebben a kategóriába tartozik a lelki pásztor is. Hanem azért, hogy együtt dicsérjék az Istent. együtt dicsérjék az Isten. És itt azt látjuk, hogy miután odaállított őket a fal tetejére, hozzájuk állította a háladó énekkar. Nagyon fontos meglátnunk azt, hogy újra előjön ez a gondolat, hogy hálát adni. Miért tudok hálát adni? Akkor tudok igazán hálát adni, amikor elérem azt a célt, amit Isten a szívembe helyezett. Isten szerint lehet egy iskola megválasztása, és amikor eljutok odáig és megérkezem, akkor hálát adok. Isten szerinti lehet egy szolgálatnak az elvégzése, amiért tudok hálát adni. Uram, köszönöm, hogy el tudtam jutni XY-hoz a kórházba, mert ezt bíztad rám, hogy oda menjek, és hirdessem az ígét, és felüdült a lelkünk. Különböző területek vannak az életünkben, egyen-egyenként, és közösségileg is. És lehet, hogy egy gyülekezet évről évre megtartja a hálaadó Isten tiszteletet, és úgy törekszünk arra, hogy összeszedjük, hogy mi volt az elmúlt évben az, amiért hálát tudunk adni. Mi mindent kaptunk, vagy mit éltünk át. De testvéreim, szeretném a figyelmetekbe ajánlani, hogy a hálaadó Isten tisztelet arról szól, hogy mi az, amit adott az Úr nekünk. Mi az, amit el tudtunk végezni az Úr kegyelme által. Mivel gazdagodtunk, mivel lettünk többek. Ha a 35. verset folytatjuk, így hangzik, a papsághoz tartozók közül pedig harsonákkal vonult Zekarja, aki Jónatán fia, aki Semája fia, aki Matanyá fia, aki Mikája fia, aki Zakur fia, aki Ászáv fia volt. Ugye visszafelé megyünk, Ászávtól indult, ugye láthatjuk itt a leszármazottakat. Ők egy másik csoportot, a papságot erősítették harsonákkal. Egy harsonának a megszólalása igen erőteljes. Vajon erőteljesek-e az Isten tiszteleteink? Vajon a mi éneklésünk, Isten dicséretünk erőteljes? Elnézést kérek, hogyha időnként néha kritikai gondolatokat is megfogalmazok, de csak azért, hogy érzékeljük és tudjuk, hogy miről is beszélek. Több gyülekezetben tapasztalom, hogy megy a közös éneklés. Még azt sem mondanám, hogy ifjúság énekek legyenek, hitangjai, vagy a zöld énekeskönyvből lévő énekek. De a testvérek, köszönjük az Úrnak, nagy szívvel szeretette. Nincs benne erő. Hol van benne az Isten dicsére? Nem ének stílustól függ az Isten dicsérete, szeretném leszögezni és hangsúlyozni. Nem attól függ, milyen erősen fogom verni a zongorát, vagy a gitárt, vagy a dobot, vagy az orgonát, mekkora hangerővel veszem fel, hanem, hogy a szívemből mi áramlik ki, mi jön ki a szívből, a szájon keresztül. Azt látjuk itt, hogy ott voltak a harsonák. Vajon harsona szó-e az én éneklésem, az én dicséretem? Figyelem felkeltő, mások is fölfigyelnek erre. És egy kicsit átvitt értelemben vajon harsona-e az én lelki életem, hogy kitüremkedik, kilátszik a többihez képest, a szürke élethez képest, a hétköznapi életekhez képest, azoktól az életektől, amelyek Isten nélkül élik az életüket. Vajon látják-e azt az emberek, hogy az én életem háladásról szól? Tudom, hogy olykor megkísért bennünket is az ördög, elkap a hív, nyomasztanak a hétköznapi dolgok, és hajlamosabbak vagyunk megosztani azt, hogy már megint emelkedett a cukorára, és lehetne sorolni. Háladás. Ezek mind elmúlnak. Az fog megmaradni, amit Istenért, Jézusért teszünk. Mit teszek, ami maradandó lesz az életemben? Amit fog látni a családom, a gyerekeim, az unokáim, a nagyunokáim? Nem véletlen, hogy itt van egy felsorolás generációk között. Azt látjuk, generáció generációra ezt a szolgálatot átadták és végezték. Ha ebbe belegondolunk, vajon a mi családjaink, a mi gyerekeink fogják-e végezni azt a szolgálatot, amit mi végzünk? Ha a szolgálatunkat úgy végezzük, hogy immel lámol kötelességből, mert ezt elvárják, mert ez illik, és nincs benne a szív, nincs benne a háladás, nincs benne a jó érzés, nincs benne az öröm, akkor nem lesz jó példa a gyerekeinknek sem. Felelősek vagyunk ebben is. 38. vers. A másik háladóinak kar pedig bal felé haladt, én mentem utánuk, azután a nép felé a falon. A kemencék tornya mellett a széles falig, azután az Efraim kapu és az Ókapu, a Halkapu, a Hanánél torony és a Meá torony mellett egészen a Jukapuig mentek és megálltak a börtönkapunál. Majd fölállt a két háladó énekkel az Isten házában, és velem együtt az előjárók fele, meg a papok Eljákim, Marszéja és Minyámin, Mikájá, Eljóénáj, Zekária és Hanánja a harsonákkal. Továbbá Marszéja, Semája és Eleázer, Uzi, Jehoánán és Malkija, Élám és Ezer. Ezután énekelni kezdtek az énekesek. Jiszrájá volt a karnagyuk. Azt látjuk, hogy ez az egész csinapdrakta, felvonulás nem azért történt, hogy megmutassuk, hogy kik vagyunk mi, hanem azért, hogy bevonuljunk az Isten házába. Testvérem, az éneklés, a bizonyságtevés, a liturgiai elemek, amik itt történnek, nem azért vannak, mert valaki ide kiállt, és most ezt tegyük, önző vágyból, célból, a magam dicsőségéről, hogy megmutassam, hogy milyen szép hangom van, milyen jól tudok énekelni, milyen jól tudok táncolni, és még lehetne sorolni, hanem azért, hogy az Isten házába menjek. Oda mentek az Isten házába, oda vitték az életüket, a szolgálatukat. Miközben mentek az Úr házába, végezték a szolgálatot. Nem tudom ki, hogy jött ide, mit hallgattunk. Elindultam reggel, és valószínű, hogy tegnapról bekapcsolva maradt a rádió. És én ilyenkor mindig általában vagy egy igehirdetést, vagy dicséretet szoktam hallgatni a telefonomról. És most úgy mielőtt elindultam, és nem álltam meg, hanem úgy ment a rádió, és kabaré ment. És bennem volt az óemberi tulajdonság, hogy milyen jó dolgokat, milyen vicces dolgokat mondanak. Jött egy hang, kapcsolt ki, nem erre van most szükséged. Hogy jövünk az Úrházába? Lehet, hogy nem kabaréval, de miket hozunk magunkkal? A hálánkat hozzuk? De jó vasárnap van. Újra együtt vagyunk. De jó, látogathatom, megláthatom a testvéremet. Én már vágytam ide, megmondom őszintén, már rég voltam, vágytam arra, hogy találkozzunk, hogy együtt legyünk. De testvérek, ez csak mindenberi, ha Isten nincs itt közöttünk. Az Úr háza arra hivatott, hogy ott legyen az Isten dicsősége. Izrael életében ez kiemelt volt. Az volt a szimbólum az Isten dicsőségének. Megyünk az Úr házába. Megyek arra helyre, ahol töltekezhetek, ahol felüdülhetek, ahol kifejezhetem a hálámat. Így jöttél-e erre az alkalomra. Azon a napon felügyelőket állítottak a kincsek, a felajánlások, az első termés és a tizedek raktárjai élére, amelyekbe összegyűjtötték a papoknak és a lévitáknak járó törvényes részt. Városok mezőiről, mert örültek a júdaiak, hogy szolgálatba álltak a papok és a léviták. Nagyon fontos összefüggést láthatunk itt. Mivel nem működött az adakozás, a tized és az adományok bevétele, mert egy részét lerabolták, más részéről meg tudjuk, hogy be se adták az emberek, ezért nem működött a szolgálat sem, mert a léviták és a papok a mózesi törvények szerint abból éltek, amit a nép adományként és tizedként bevitt. Innentől kezdve nem működött a szolgálat. A léviták, a papok egy része arra kényszerült, hogy elmenjenek, dolgozzanak, a földeket vegyenek, vásároljanak, béreljenek, és műveljék azt, mert nem tudtak miből megélni. Vannak szolgálati területek, amelyek fölé emelkednek az olyan dolgok fölött, mint mondjuk pénzkeresés. És ha ez nem működik egy gyülekezet életében jól, akkor ennek hatása van a szolgálata is. Nem azt mondom, hogy a pénz fogja mozgatni a szolgálatot, és itt nem csak pénzről van szó, testvéreim. Szeretném, hogy lássátok azt, hogy ez nem csak pénzről szól. Nem csak a pénzemet tudom felajánlani, az időmet, az odaszállásomat. És a szolgálattevők, a vezetők, a papok, a léviták nincs mivel rendelkezenek. Értjük? Tehát ha nem adom oda az időmet, ha nem szánom oda magamat, és nem tudnak a szolgálatban vezetni, együtt végezni a szolgálatot, arra fölkészíteni, elindítani szolgálatokat, nem fog működni az a gyülekezeti élet. Ennek a helyreállítását látjuk itt. Helyreálltak ebben is. És miközben elkezdték, azt olvastuk itt, hogy azt mondja, Nehémiás, felügyelőket kellett elhelyezni, tehát vigyázni kellett az arra, hogy ne máshova kerüljön, mint ahova szánták. Visszaálltak a szolgálatba a papok és a léviták. Ezek vigyáztak az Isten tisztelet rendjére és a tisztaság rendjére. Isten őrállókat helyezett a gyülekezetek élére, olyan vezetőket helyezett a gyülekezet élére, akik abban felelősek, hogy a gyülekezetnek az élete tiszta legyen. Tudom, hogy sokszor nehéz elfogadni ezt. Sokszor fájdalommal jár, sokszor konfrontálódással jár, sokszor súlódással jár, de azt kell meglátnunk, hogy Isten azért rendelte így el a gyülekezetre, még az újszövetségi gyülekezetekre is, hogy a tisztaság és a rend meglegyen. Pál apostol tanít ebben, hogy minden jó rendben történjék közöttetek. És az intézkedéseket, ha biblikusak, akkor így kell vegyük, így kell kezeljük. Ezek a rendelkezések nagyon sokrétűek. Fogjuk majd látni, ha ma nem is, de a következő alkalommal, hogy ezek a rendelkezések a családi életek rendezéséhez is társultak. Egész odáig mondhatná valaki, hogy hát a házasságom az magánügy. Pont a Nehémiás könyvéből látjuk azt, hogy nem magánügy. Hogy milyen hatásai vannak annak, amikor vegyes házasságok vannak. Milyen hatások vannak, amikor bálványok vannak az életünkben. Nem magánügy, már bocsánat, ha így fogalmazott. Természetesen azt kezdesz az életeddel, amit akarsz. De ha Isten dicsőségére akarod élni az életed, akkor nem magánügy. Mert igen régóta Dávid és Ászáv idejétől fogva voltak az énekeseknek vezetői, és voltak Isten dicsérő és háladó énekek. Zerubábel idejében és Nehémiás idejében egész Izrael megadta az énekeseknek és a papőröknek napról napra járó részt. Mert az volt az elvárás, hogy ezek az emberek 24 órában ott legyenek. Végigolvasok, az Ószövetség istentisztelet is arról szól, mint amit Pál apostol mond, hogy szüntelen imádkozzatok, háladásra tárjátok fel kéréseiteket, dicsérjétek az Isten. 24 órában ment az éneklés a templomi szolgálat során. És itt azt olvassuk, hogy az emberek jutalmazták, segítették ezeket az embereket, akik az idejüket odaszánták. A szent adományokat átadták a lévitáknak, a léviták pedig átadták a szent adományokat Áron fiainak. Zárásként itt most megállunk. Kedves testvéreim, szeretném, hogyha így a történet alapján kicsit végig gondolnánk azt, hogy hol is tartunk. Lehet, hogy felépítetted az életedet, megvan a munkahelyed, megvan az a hobbid, amiben kiteljesedsz, amiben jól érzed magad. De az Isten dicsőségére van, vagy a magad dicsőségére. Nekem is, mint olyan embernek, aki szereti a futballt például, meg a zeneit is, át kell értékelnem időnként, hogy mindazt, amit teszek, mi alá van rendelve. Mi a fontosabb? És meg kell vizsgáljam, hogy Isten dicsőségére történik-e, amit teszek, vagy csak a magam keftelésére. Mert ha magam keftelésére teszem, ez elmúlik. Hadd bátorítsalak benneteket abban, hogy a hétköznapjainkban is keressük Isten dicsőségét. Isten a lelkiházunkat akarja felépíteni. A lelkiházban az ő dicsősége ragyogjon. És ez a ragyogás tündököljön kifelé is, mások felé, hogy áldás lehessek mások számára. Ez az én vágyam is, és ebben bátorítalak benneteket is, kedves testvéreim, és így jöjjünk és adjunk hálát Isten igéért,